مرحبا بكم. انتو زي يكبرنا تكاتا كوزا كات بودكاست بعد. انتو كوزا كات هسكبتو اكتواريش ترتي رامي شبول العشي كيادة شكات فمو مقبيتاتني. اهلا وسهلا طارتو مقبل. ماي أبيض من سيريا عروة، شو ماي سيريا هي زتره، أبو محمد الجولاري عروة، وجارو دينابين أحمد الشجري عروة الفون بس يعني، تاتكي شو رأي محمد الجولاري، أبو محمد الجولاري، سيريا ويانوكا، كي كذكر هي التحرير الشام، غير بدأ HTS بحاتي إيش، هذا سبب زات أو ما يزال مرتبك بين يبنات فت خطر وسيريا عروة، كي كذكر رأي عروة، استمشتك، جهادشتك، وطلعن ليبرالي شو أكيد سيريا تتقوي كورس بفوقك ده البولتني. Milyen lesz a kapcsolatok Izraellel, a nyugattal, a Szírián belüli kisebbségekkel? Milyen lesz a hozzáállás Iránhoz vagy Törökországhoz? Mindezt fogunk ma megvitatni. Most, ahhoz, hogy megértsük a mai szíriai helyzetet, először is meg kell ismernünk egy kis történelmi kontextust Szíriáról és Szíria etnikai és vallási összetételéről. Körülbelül egy évszázaddal ezelőttig Szíria soha nem létezett egy országként, egy nemzetként, vagy egy külön földrajzi egységként. A Szíria név amúgy az a Asszíria, vagy a Sur név görög töredékéből származik, ami nagyjából az új asszír birodalomra utalt, nagyjából a Levante régió határaira, ami a mai Jordániát, Irakot, Szíriát, Libanont és mai Izrael területét jelenti. A 16. századtól az első világháborúig a mai Szíria területe az Oszmán birodalomhoz tartozott, vagy az Oszmán birodalomhoz, de az oszmánok soha nem tartották, soha nem tekintették Szíriát egy egyesült földrajzi vagy közigazgatási területként. Hanem a területén, mint a birodalom többi minden részén, számos külön közigazgatási egység volt, amiket törökül vilajetnek hívtak. Az első világháború után a Levantet a britek és a franciák szállták meg, majd az 1916-os Sykes-Picot egyezmény alapján Nagy-Britannia és Franciaország felosztotta egymás között a Levantet. Mikor a Franciaország megkapta a mai Szíria és Libanon területét, a britek pedig megkapták a manapsági Izrael, Jordán királyság és Irak területét. Ez a megosztottság, amelynek a jogi hatáját a francia és a brit mandátum formájában a Saint-Rémy-i konferencia 1920-ban és a Nemzetek Szövetsége pedig 1922-ben adta meg. A franciák eleinte egyáltalán nem szándékozták Szíriát egy egyetlen országként létrehozni, hanem öt kis országra osztották fel. Az Aleppo vagy Halab állama, a Damaszkusz vagy a Dimaszk állama, a Drúzok hegyi állam, az Alawiták hegyi állama és a Libanon állama a keresztények számára. Végül 1936-ban a franciák valamilyen okból úgy döntöttek, hogy az összes országot Libanon kivételével egyesítik egy országba, amelyet Szíriának neveztek el, és amely végül 1946-ban nyerte el a függetlenségét. Mielőtt folytatnánk a történelmet, vizsgáljuk meg egy kicsit, hogy kik is Szíria lakosai. Mint érthető, Szíria egy mesterségen létrehozott ország, lakói különböző etnikai és vallási csoportokból származnak, miközben a gyakorlatban nem létezik egy tényleges szíriai nemzettudat. Kik is tehát a Szíriában élő főbb csoportok? Etnikailag a lakosok körülbelül 50%-a az arab, körülbelül 15%-a az alawita arab, körülbelül 10%-a az kurd, és kb. 25%-a egyéb levanteni népekből és csoportokból áll. Köztük amúgy 3%-a a dróz, az asszír, a cserkesz, az örmény és a jazidi. Fontos megérteni, hogy a fenti csoportok is tovább oszlanak különböző családok és törzsek, valamint különböző vallások formájában. A lakosság 74%-a szunnita muszlim, 71%-a alawita, nem alawita muszlim, hanem alawita arab. Az alawi vallás, az egy vallás, ami a siaita iszlámból a 10. században szakadt el, és amelyet a történelem nagy részében a muszlim hatóságok folytonosan üldöztek, és amelynek a hívei a Szíria tengerparti sávjában élnek. Továbbra a lakosság 10%-a azok keresztények, részük arab, részük örmény vagy asszír keresztény. Még egy nagy vallási csoport azok a drúzok, akiknek a lakosság kb. 3%-a a szíriai lakosságban. A drúzok azok egy etnovallási csoport, mely a 11. században szakadtak el a siaita iszlámtól, és akinek a hívei Dél-Szíriába, valamint Libanon hegyeiben és Észak-Izraelben élnek. Akiket az alamitákhoz hasonlóan amúgy a történelem során folyamatosan üldöztek a muszlim hatóságok, mivel a muszlimok azok mindig a alamitákat, meg a dúzokat, mivel az iszlámba jöttek ki, ezeket mindig eretnekeknek szánzottak. Egy másik csoport, amely több száz évvel élt Szíriában, voltak a zsidók. Több ezer év is, nem csak több száz. Mindenesetre ezek voltak a zsidók, akiket két közösségre osztottak fel, vagyis inkább két közösségre voltak felosztva. A dimaspi, vagy damaszkuszi zsidó közösség, és az aleppói, vagy halagi zsidó közösség. Az aleppó arab neve az a halag amúgy. A zsidók mindegy harmada, azok a brit mandátum idején vándoroltak be Izraelbe, a többiek pedig Izrael létrejötte utáni évtizedekbe vándoroltak be. Amikor ma, ha már maradt is egyáltalán zsidó Szíriában, nincsenek többen, mint egy-két tucatban. Tucatnyian. És most egy éles ugrással vissza a Szíria történelmébe. Szíria 1946-ban nyerte el a függetlenségét, mikor az ország első éveit súlyos instabilitás jellemezte. És ez az instabilitás miatt végül a Gamal Abdel Nasser vezette Egyiptommal való egyesüléshez is vezetett. Az Egyesült Arab Köztársaság, vagy arabul az Al-Jumhuriyya Al-Arabiyya Al-Muttahida megalakulásához vezetett. Az egyesülés viszont végül megbukott, mikor az 1961. szeptember 28-án lezajlott katonai puccsot követően Szíria kilépett az Unióból, és újra független ország lett. A következő 18 hónapban nem kevesebb, mint 18 katonai puccsra került sor, amely között a legjelentősebb 1963. március 8-án történt, mikor a szíriai hadsereg szocialista, nacionalista tisztei létrehozták a forradalmi parancsnokság nemzeti tanácsát, amelyek egy tisztcsoport és polgári tisztviselőkből állt, amelyek minden törvényhozó és adminisztratív hatalmat átvettek Szíriában. A hatalomátvételt a Szíriában és más arab országokban a 40-es évek vége óta aktív arab szocialista Baath párt tagjai tervezték, és az új kormányban a Baath tagjai alkották a többséget. Oké, emlékeztek az államitákra? Akkor a 1900. november 13-án egy Hafez al-Assad nevű államita honvédelmi miniszter vezetett egy harc nélküli katonai puccsot, amit a módosítások forradalmának hívott, és amely eltávolította a Baath párt polgári vezetését a hatalomból. A Hafez al-Assad által létrehozott diktatórikus rezsimet, amelyhez amúgy sok személyi kultusz megnyilvánulás is társult, nagyon sokan kritizálták, de mindenféle ellenállást az új rezsim nagyon-nagyon gyorsan el is folytott. Hafez al-Assad a román diktátor Nikola Ceausescu rajongója volt, és hasonló módon lépett saját ellenfelei ellen is. Hafez al-Assad egészen 2000-ig irányította az országot, mikor szívrohamban meg is halt. Hafez al-Assad uralmát a fia, Bashar al-Assad követte, aki hivatása szerint amúgy szemész volt. Assad és az alawita közösség tagjai továbbra is kemény kézzel uralták Szíriát egészen 2011. márciusáig, az arab tavasz és a szíriai polgárháború kitöréséig. 2011. márciusának elején a szíriai fegyveres erők néhány tagja megölt három gyereket, akik mindenféle kormányellenes graffitiket fújtak a dél-szíriai Daraa elszegényedett városában. Amikor a gyerekek szülei jöttek, hogy érdeklődjenek a gyerekek iránt, akkor talán azt mondták nekik, hogy felejtsétek el a gyerekeket, menjenek haza, csináljanak újabbat, ha pedig problémák vannak, akkor tudok küldeni néhány katonát, hogy gyerekeket csináljanak nektek, és hogy segítsenek nektek a gyerekek csinálásában. Az incidenst, valamint a szíriai fegyveres erők és a város lakói közötti éles feszültséget követően március 18-án és 19-én hatalmas tüntetések törtek ki Szíriában. A szíriai kormány hevesen reagált, és március 21-én a szíriai hadsereg számos haderejét küldték a városba és környékére, de a tüntetések továbbra is folytatódtak, és az áldozatok száma hamarosan elérte a több százat. A Daraában kezdődő zavargások és tüntetések Dél-Szíria más városaira is gyorsan átterjedtek, és egy héten belül elérték az észak-nyugat-szíriai Latakiát is, amely az Assad rezsimnek és az Assad családjának és az alawiták fellegvára volt. Valójában szinte minden szíriai városban voltak már tüntetések ebben az időben. Többek között ebben az időszakban kezdődtek a zavargások a muszlim testvériség, az Ikhwan al-Muslimin fellegvárának számító Hama városában is, és a helyzet elég gyorsan véres polgárháborúba fajult. A polgárháborúban résztvevő különböző erők egyike volt a déli hadműveletek szabálya, amely a szabad szíriai hadseregből a szíriai rezsim hadseregének disszidálóiból álló milíciából és különböző drúz és szunnita arab milícia koalíciából állt össze, amely főleg a dél-szíriai Daraa város területén működött, és ma az Assad rezsim bukása után de facto irányítják a dél-szíriai régiót, a Daraa és Esfoda régióját. Rajtuk kívül az SDF is harcolt az Assad rezsimmel, és több éven át is ellen is, amely egy kurdok koalíciója több arab törzsel, akik jelenleg az Eufrátész folyótól keletre, észak-keletre eső terület nagy részét kontrollálják Szíria észak-keleti részén. És akiket támogatnak az Egyesült Államok, akik több katonai bázist is létesítettek a területén. Az Egyesült Államok szintén támogatják a mérsékelt szunniták egy másik milícióját, vagy másik koalícióját, másik milíciók koalícióját, amely ma a kelet-szíriai Attanf régiót kontrollálja, és amelynek a területén szintén található egy nagy amerikai légibázis. Rajtuk kívül főképp Idlib térségében és Észak-Szíriában mindenféle dzsihadista szervezet alakult ki, amelyek a későbbiekben a mai Hayat Tahrir al-Sham, vagy magyarul a Levant felszabadításának főhadiszállása nevű szervezet által vezetett koalícióvá egyesültek, és egy Törökország által finanszírozott és kiképzett koalíció, amely néhány héttel, vagy most már néhány hónappal ezelőtt sikeresen meg is döntötték az Assad rezsimet. Tehát kik ezek a Hayat Tahrir al-Sham, vagy röviden a HTS, vagy HTS, az a fő, hogy most magyarul vagy angolul olvassuk, de kik ők valójában, és ki a vezetőjük Abu Muhammad al-Jawlani, vagy valódi nevén Ahmad al-Sharih. Menjünk el egy kicsit a szervezet történelmével. Amikor a Hayat Tahrir al-Sham megalakult, akkor Jabhat al-Nusra-nak hívták még, és szoros kapcsolatban állt az anya szervezetével az Al-Qaida-ban. Röviden 2011-ben az Al-Qaida akkor vezetője, Ayman al-Zawahiri, megkérte az Al-Qaida iraki ágának vezetőjét, Ibrahim Awadot, akit amúgy később ismertük csak meg, az Abu Bakr al-Baghdadi néven, amire csak később változtatta át a nevét. Mindenesetre megkérte őt, hogy segítsen egy dzsihád infrastruktúrájának létrehozásában az eretnek Assad rezsíme ellen. Awad több tucat tanácsadót és katonai szakértőt küldött Szíriába, évükön egy Ahmad al-Sharih nevű fickóval. Emlékeztek? És néhány hónapon belül, 2012 elején, az Al-Qaida bejelentette a szíriai ágát, mert úgy hívtak, hogy Jabhat al-Nusra li Ahl al-Sham, illetve magyarul a Levant győzelmének frontja. Később az Al-Qaida-val a szíriai irányítás kérdése miatti konfliktus miatt az Al-Qaida iraki ága kivált az Al-Qaida-ból, és megalapította a Ad-Dawla al-Islamiyya fil Iraq szervezetet, vagy magyarul az iraki iszlám állam. 2013. április 8-án al-Baghdadi bejelentette, hogy a Jabhat al-Nusra az valójában az iraki iszlám állam szervezet egyik szíriai ága, nem egyik a szíriai ága, vagyis, hogy az iraki iszlám állam hivatalosan is jelen van Szíriában. És ezért mostantól a neve megváltozik az iraki és levanti iszlám államra. Előtte csak az iraki iszlám állam volt, most az iraki és levanti iszlám állam, arról a Levant sem az Szíriát is jelenti, jelenti az egész Levant régióját is, de jelenti magát Szíriát, Szíria államát is. Attól függ, hogy milyen kontextusban használjuk, sőt, valamikor jelentheti csak Damaszkusz, Dimasz városát is. Minden esetre Ibrahim Awad, Abu Bakr al-Baghdadi megváltoztatta a nevet az iraki és levanti iszlám államra, vagy arabul a Daula al-Islamiyya fil Iraq wa Sham, vagy ahogyan a mai nyugatban ismerjük, a nevét az ISIS, vagy ISIS. Két hónappal később arról kezdtek jönni a hírek, hogy Ayman al-Zawahiri, a Qaida vezetője, azt követelte al-Baghdadi szervezetétől, hogy valójon ki Szíriából, és hogy csak Irakban folytassa a tevékenységet, és azt követelte az ő tevékenységét, és azt követelte, hogy a szíriai tevékenységet hagyják az Al-Qaida hivatalos Szíria országának az ágára, a Jabhat al-Nusrára. Al-Baghdadi viszont nem reagált al-Zawahiri követelésére, és szervezete továbbra is hódított több és több területet, mint Irakban, és mind Szíriában. A Jabhat al-Nusra viszont továbbra is lojális maradt az Al-Qaidához, és a szervezet vezetője, Abu Muhammad al-Jawlani, pedig hűséget fogadott az Al-Qaida vezetőjének, Ayman al-Zawahirinak. Akkoriban többen azt állították, hogy Ahmed al-Sharia, aki Abu Muhammad al-Jawlani-ra változtatta a nevét, mivel ő egy Golán fennsíkről származó családtagja, a Golán, arabul az a Jawlan, az Abu Muhammad al-Jawlani, az Muhammad apukája, apája al-Jawlani, a Golán fennsíkből származó. Az arab társadalomban tisztelet jele, hogy ha valakit a fia nevén hívunk, például ha a neve, valakinek a fiának a neve az Muhammad, akkor Abu Muhammadnak hívjuk. És ezért változtatta át a nevét Abu Muhammad al-Jawlani-ra, mivel ő a Golán fennsíkről, vagy legalábbis a családja a Golán fennsíkről, a Jawlanból származik. Mindenesetre arról volt szó akkor, akkorban arról beszéltek, hogy a Jawlani csak azért esküdött hűséget az Al-Qaidának, hogy védelmet kapjon Ibrahim Awad-tól, vagy Abu Bakr al-Baghdadi-tól, és az ISIS tagjaitól, akikkel a szervezete véres konfliktusban áll. Mivel ahogy mondtuk, az Al-Qaida hivatalos szervezete, hivatalos ágia Szíriában az volt a Jabhat al-Nusra, Ahmed al-Sharia-nak, a Jawlani-nak a szervezete, Jabhat al-Nusra. Viszont az iraki ága, aki az iraki ága volt az Al-Qaidának, és aztán kilépett az Al-Qaidából az ISIS, ők pedig azt mondták, hogy valójában ők, nekik is benne kell lenniük Szíriában, mivel a Jabhat al-Nusra azok az ISIS-nek az ága. És ezért egy folytonos konfliktusban voltak egymással az ISIS és a Jabhat al-Nusra. Most fontos mindig megjegyezni, hogy a Jabhat al-Nusra az mindig is egy szelefi dzsihadista szervezet volt. A szervezet alapját képező ideológia az egy radikális iszlamista ideológia volt, viszont ugyanakkor a szervezetet nem tekintették olyannyira szélsőségesnek, mint az ISIS. De azt jelenti, hogy nem volt szélsőséges, nagyon szélsőséges volt, ahogy mondtuk, viszont nem annyira, mint az ISIS. Már 2015-ben megindultak arról a hírek, hogy Szaúd-Arábia és Katar azzal próbálkoznak, hogy legitimálni próbálják a szervezetről alkotott képet. Abban az évben, 2015-ben, egy interjúban, amelyet Abu Muhammad al-Jawlani rejtett arccal még adott az Al Jazeera hálózatának, azt mondta, hogy a szervezetének nincs oka a nyugat ellen harcolni, és az interjút követően a közel-keleti szakértők sokan úgy becsülte, hogy az öbölmenti országok a színfalak mögött megpróbálják mérsékelni a szervezetet, és elmozdítani onnan az Al-Qaida radikális képét. Különböző kiadványok szerint a szaudiak és a qatariak jelentős összegeket ajánlottak fel a szervezetnek, hogy szakadjanak el az Al-Qaidától. Méghozzá, mindaddig, amíg a Jabhat al-Nusra az Al-Qaidához tartozott, a többi szunita szír milícia és a Jabhat al-Nusra közötti egyesülés sem volt lehetséges, mivel a terrorszervezetet az oroszok és az amerikaiak hatalmas légicsapásoknak vedették alá. Az Al-Qaidától való elszakadás az Al-Qaidának adott hűségeskű, vagy arabul bay'a megszegését jelentette, de a hűségeskű megszegése az iszlámban az nem egy egyszerű dolog, és súlyos bűnnek számít. Az eskü megszegéséhez, ahhoz, hogy meg legyen engedve, ahhoz elsősorban annak a félnek a beleegyezésére van szükség, akinek hűséget esküdtél, és egyben a Zawahiri, az Al-Qaida vezetője már 2016 májusában megadta az első jelet erre a szakításra. Vagyis erre a potenciális szakításra. Akkoriban még csak potenciális. Mi történt? Egy hangfelvétel azt lehetett őt, egyben a Zawahirit hallani, hogy azt mondja, hogy ha a Jabhat al-Nusra kapcsolata az Al-Qaidával az egy zavaró tényező, akkor a kapcsolatot meg lehet és meg is kell engedni. Emellett a legfelsőbb és szent cél az eletnek Assad rezsim megdöntése és a szunnita iszlám rezsim alkalmazása Szíriában. Ennek az elérése érdekében a különböző szunnita lázadó szervezet sorainak egyesítésére van szükség, ami addig nem fog megtörténni, amíg a Jabhat al-Nusra az Al-Qaida része marad. De azokból az okokból, amit az előbb említettünk. A hangfelvételt követően 2016. júliusában arról kezdtek el terjeszteni a pletykát, hogy a szakítás nagyon is közel van. A Jabhat al-Nusra tagjaival azonosított online fiókokból arról számoltak be, hogy a szervezet vezetője, Al-Jawlani, hamarosan nyilatkozatot fog adni a szakításról, és bejelenti a szervezet új nevét, ami majd Jabhat al-Nusra, nem Jabhat al-Nusra, Jabhat al-Fath al-Sham lesz. Vagy magyarul a Levant meghódításának frontja. 2016. július 28-án reggel megérkezett a végső megerősítés. Egy újabb hangfelvételben Ayman al-Zawahiri felhatalmazta a szervezetet, hogy szétváljon tőle, vagyis hogy szakítson tőle, és így szabadította őt fel a bay'ától, a hűségeskütől, és néhány órával később megjelent az első hivatalos fotó Abu Muhammad al-Jawlaniról, mivel, hogy mondtuk, ugyan adott már egy interjút al-Jawlani, viszont fedett arccal volt. Rejtett arca. És most volt az első kép, amit megjelentettek róla, amivel nem fedett arccal volt, és lehetett látni az arcát. Al-Jawlani nagyon a számában lehetetbe emlékeztető ruhát viselt, és ennek jó oka is volt. A szervezet sok erőfeszítést tett annak érdekében, hogy megkülönböztesse Al-Jawlanit Abu Bakr al-Baghdadi-tól, és hogy az Al-Qaida mítikus vezetőjéhez, Osama bin Ladenhez hasonlítsa őt. A mindegy 3 perces közleményben Al-Jawlani arra beszélt, és azt mondta, hogy a dzsihád jelentősége Szíriában az nagyobb, mint egy egyik vagy másik szervezethez való tartozás, és hogy az amerikai és orosz bombázásokat követően bejelenti a Jabhat al-Nusra tevékenységének befejezését, és egy új szervezet, a Jabhat al-Fath al-Sham, vagy ahogy mondtuk magyarul, a Levant meghódításának frontja, ennek a szervezetnek a megalakulását, amely nem fog kötődni majd, legalábbis nem hivatalosan, semmilyen külföldi szervezethez. A nyilatkozat során 2 ember ült Abu Muhammad al-Jawlani oldalán, tőle balra ült Abu Abdullah al-Shami, a Jabhat al-Nusra vallásolósok egy új generációját képviselő vezető, sharia tudós. A sharia az a iszlámi jogi rendszer, olyasmi, mint a zsidóság van a halakha, akkor ő ült Al-Jawlani bal oldalára. A tőle jobbra, Al-Jawlani jobb oldalán, pedig ült Abu Farj al-Masri, az Al-Qaida magasrangú tagja, aki nagyon közel állt Ayman al-Zawahirihez, az Al-Qaida akkori vezetőjéhez. Mindkettő adta a saját pecsétjét, nem tudom, hogy ez a megfelelő szó, de mondjuk, hogy pecsét. Ő mindkettő adta a saját pecsétjét. A bal oldalon a vallás pecsétje, jobb oldalon pedig a szülői szervezet, az anyaszervezet, azaz a Qaida becsületje. A bejelentés után Abu Muhammad al-Jawlani felsorolta az új szervezet 5 célját. 1. A sharia törvényt végrehajtó vallási rezsim létrehozása Szíriában. 2. Egyesülés a lázadók között, valamint az Assad és a hűségeseinek megdöntése. 3. A dzsihád védelme Szíriában. 4. Gondoskodás a szíriai muszlimok napi szükségleteiért. 5. A biztonság és a stabilitás biztosítása minden szíriai polgár számára. Ebből azt tudjuk látni, hogy al-Jawlani és emberei még az a Qaida való elszakítás után is nyilvánosan szándékolták azt, hogy egy iszlamista sharia államot hozzanak létre Szíriában. Nem sokkal később, 2017. januárjában a Jabhat Fatah-Sham egyesült számos más jihadista szervezettel, és ismét megváltoztatta a nevét, ezúttal Hayat Tahrir al-Shamra, vagy röviden HTS vagy HTS-re. 2017-ben a szervezetnek sikerült is jó nagy területeket elfoglalni a Szíriában, és valódi veszélyt is jelentett az Assad rezsimre, és csak az orosz légierő bombázásai miatt, valamint az iráni fegyverszállítmányok és katonai tanácsadók formájában nyújtott támogatása, valamint a libanoni proxy ereje, Iránnak a libanoni proxy ereje, a Hezbollah aktív beavatkozása miatt sikerült az Assad rezsimnek fennmaradnia és legyőzni a Hayat Tahrir al-Shamrát. Az Assad rezsimnek és a szövetségeseinek a HTS vagy HTS vagy Hayat Tahrir al-Sham végül csak nem teljes verességet szenvedett, és az uralmukat az észak-nyugat szíriai Idlib régióra sikerült csökkenteniük a török határ közelében, és azóta is a szervezet fő tevékenysége főképp felfegyverkezés és kiképzés volt, Törökország nagy lelkű támogatásával. Aztán végül 2024. november 27-én eljött a nagy nap, a szervezet a korábban említett déli hadműveleti szobával és más ellenzéki szervezetekkel együtt és Törökország támogatásával egy hirtelen hadműveletet indított az Assad rezsim uralma ellen és az Assad rezsim alatt álló területek elfoglalására. Ez végül 11 napon belül sikeres is volt, és sikeresen véget is ért, mikor a HTS Damaszkuszt is sikerült elfoglalnia. És amúgy a déli hadműveleti erők, azok meg a Dél-Szíria nagy részét, a Daraa területét elfoglalták, és ott azt a területet kontrollálják. A Tanf régió a keleti mérsékelt szunnita koalíció, az pedig további területeket foglalt el a kelet-szíriai sivatagban. Viszont a Szíria nagy részét, vagy szíriai lakott területének a nagy részét, kivéve a kurd területet, azt pedig a HTS kontrollálja, és a HTS foglalta el, beleértve Latveát, Idlib területét, ami már úgyis kontrolljuk alatt volt, Hamá, Damaszkusz, Halab, vagy Aleppo, stb. Stb. Most a nagy kérdés az, hogy a lázadók miért éppen ebben az időszítésben indították a támadást. Ennek az egyik fő oka szerintem az a tűzszünet, amit aznap november 27-én kötött Izrael és Hezbollah, miután Izrael felszámolta a libanoni Hezbollah katonai képességeinek a nagy részét, amely, mint említettük, az Assad rezsimnek az egyik legjelentősebb aktív támogatója volt. És most a tűzszünet aláírásakor már biztosan lehetett tudni, hogy ez a leggyengébb és legalacsonyabb pont, ahol a Hezbollah lesz, és így nem tudja majd megvédeni az Assad rezsimet a lázadó szervezetek által vezetett támadásától. Szóval, és lesz innen. Al-Jawlani nagyon keményen igyekszik azt mutatni, hogy megváltozott, és hogy többé már nem szélsőséges dzsihadista, levette a turbányát és a katonai ruháját, szép öltönyt kezdett el viselni, és ilyen szép nyugatias frizurával kezdett el jönni és menni, sőt, a nevét is visszaváltoztatta Ahmed al-Sharia-ra. Al-Jawlani számtalan nyilatkozatot tett közzé arról, hogy Szíriában meg kell védeni a kisebbségek és a nők jogait, és hogy a vallást senkire nem szabad ráerőltetni, amit több arab és nyugati médiának adott interjúban is hangozott. Érdekes módon Assad al-Shaybani, a frissen kinevezett szíriai külügyminiszter, a szaúd-arábiai látogatása során több figyelemre méltó megjegyzést is tett. Először is kijelentette, hogy Izrael az egy létező tény a térségben, nem csak Szíria, hanem minden szomszédos ország számára is. Másodszor hangsúlyozta, hogy a szíriai kormány elsődleges célja a határok védelme és megsértésük megakadályozása, ami lehetővé teszi a szíriai nép békés életét és újjáépítését. Harmadszor pedig kijelentette, hogy a jövőben, amikor a körülmények lehetővé teszik, Szíria nyitott lesz majd a békés tárgyalásokra Izraellel, beleértve a Golán fennsíkkal és az ottani izraeli jelentéttel kapcsolatos kérdésekre is. Mint ismert, 1967 óta, a hatnapos háború óta Izrael ellenőrzi a Golán fennsíkot, amit akkor foglalt el Szíriától. A közelmúltban pedig egy újabb pufferzónát is elfoglaltak a szíriai Golán területén, és a Golán fennsíknak a szíriai oldalán, amiről később egy kicsit részletesebben is fogunk beszélni. Na hát, eddig úgy tűnik, ez elég jól működik el Jawlaninak, mivel a nyugati és az arab országokból, különösen a Szaúd-Arábiából és a Perzsa-öböl menti országokból, számos delegáció érkezett Szíriába, hogy találkozzon al-Jawlani új kormányának a tagjaival, sőt, Assad al-Shaybani szír külügyminiszter nemrég látogatást tartott ő maga is Szaúd-Arábiában. Mindez akkor történik, mikor az arab országok és mikor az arab országok és a Törökország most egymással verseng a szíriai befolyásért, az iráni befolyás megszüntetése után, amelynek az Assad regime de facto proxia volt. Ennek a befolyásnak a megvalósításában természetesen Törökország a legrangosabb versenytárs, hiszen évek óta finanszírozza és támogatja a HTS-t, és nagy befolyással bír a szervezetre, olyannyira, hogy egyesek a HTS-t a törökök egyfajta proxy haderejének számítják, ugyanúgy, mint például, ahogy a Hezbollah-t Iránnak egy proxy haderejének számítják. Van egy ismert arab közmondás, ami nagyon illik a mostani szíriai befolyásért folytatott versenyhez, ami úgy szól, hogy lemma yuqa'a thur bikathru sarakin, vagy magyarul, amikor a bika leesik, a nyúzók megszaporodnak. Esetünkben a közmondás jelentése az, hogy a különböző regionális erők megpróbálják kihasználni a lehetőséget és a maradványokat kifosztani most, hogy egy erős haderő bukott meg az Assad hadereje. Az al-Jawlani kormánya számos delegációt is küldött az utóbbi időben, hogy találkozzanak az ország déli részeiben uralkodó fegyveres erőkkel, főképp a déli hadműveleti szoba levő milíciával, akiket az előbb is említettünk, és akik főleg az Assad hadsereg disszidálóiból és áll, és még néhány dróz milícióval. Ezek a delegációk azzal a céllal lettek küldve hozzájuk, hogy megpróbáljanak megegyezésre jutni velük a hatalomról az ország déli részén. Mennyire lesznek sikeresek ezek a küldetések? Az idővel majd megtudjuk, de én kétlem, hogy a szíriai lázadók ilyen könnyen feladnák a régió feletti irányítást, és így átadnák azt egy olyan dzsihadista hírnévvel rendelkező szervezetnek, mint a HTS. Ami a kurdokat és az STF-et illeti, akik, mint említettük, igen nagy területet irányítanak a Szíria észak-keleti részén, az egy Jawlani kormány többször kijelentette, hogy Szíria az egy egyesült ország lesz, és a HTS az elmúlt hetekben intenzív harcokat vívott az SDF-szel, és nagy területeket el is foglalt tőlük. Bár nemrég megállapodtak egy tűzszünetben, ami erősen kétségesre vált, és szerintem, hogy hosszú távon tartós lesz. Az SDF másik nagy problémája pedig Törökország, amely nagyszabású hadműveletet szándékozik indítani ellene, és további területeket hódítani el tőle a török határ közelében, miután 2019-ben Törökország már meghódított egy elég nagy területet a Törökországgal közös határ közelében. Híresen a törökök nagyon félnek egy Törökországon belüli kurd felkeléstől, és attól tartanak, hogy a kurd függetlenség Szíriában zavargást okozhat a Törökországban élő szávas kurd között, és ezért megpróbálják, amennyire csak lehet, gyengíteni az SPF-et, és ezért elég érdekes lesz, hogy az amerikaiak, és különösen a Trump kormány, az új Trump kormány, milyen mértékben támogatja majd a kurd szövetségeseiket, és mennyire fogja majd megakadályozni a törökök behatolását területükre. És a legújabb hírek szerint az Egyesült Államok egy új katonai bázist is építenek Kubariban, az egyik kurd város van a török határ közelében. Valószínűleg azzal a céllal, hogy ezzel eltántorítsák Törökországot a terület lehetséges inváziójától, bár az amerikaiak az utóbbi időben tagadták ezt a hírt. Na, most visszatérve el Jaulanihoz, az a kérdés merül fel, hogy vajon valós ez a változás, amely legalábbis látszólag keresztül ment. Hirtelen már nem dzsihadista. Én legalábbis nagyon szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, és becslésem szerint a HTS olyan lépést hajt végre, amelyet az iszlám terminológiában a kíjának hívnak, vagyis hosszú ideig eltitkolni a valódi szándékukat, ami a HTS esetében egy iszlám állam létrehozása Szíriában, annak az érdekében, hogy feloldják a Szíriával szembeni szankciókat, hogy megújítsák az arab országokkal és a nyugati országokkal fenntartott kapcsolatukat, hogy stabilizálják a szíriai gazdaságot és a Szíriában lévő uralmukat, ahhoz, hogy a hosszú távon mégis elérjék az igazi céljukat, a sharia jog alkalmazását Szíriában. Akárhogy is legyen, az Abu Muhammad al-Jawlani által vezetett szervezet tagjai kétségtelenül szélsőséges dzsihadisták, és jó néhány videó és jelentés készült arról, hogy a szervezet tagjai brutális bosszú cselekményeket követnek el az alavita vallásúak ellen, ami az Bashar al-Assad tartozott, Bashar és Hafez al-Assad is, és arról, hogy a szervezet számos utcai csatát vív az alavita fegyveresekkel. Az alavitákkal való feszültség mellett al-Jawlani nyilatkozatai ellenére a HTS tagjai nemrégiben felgyújtották egy fenyőfát Hama város környékén, ami nagy feszültséget okozott Szíria keresztény lakosai között, akik az incidens iránti tiltakozásként az ország több helyszínére is ment tüntetni. Így egyáltalán nem biztos, hogy a szíriai káosz véget is ért, és hogy Szíria most egy biztonsági stabilitás új korszakában lép bele. Mindenesetre al-Jawlani valódi szándékait megpróbálhatjuk megismerni az új kormányának megvizsgálása által, melyek miniszterei mind iszlamisták, és az általa felállított új szír hadsereg újonnan kinevezett tisztjei is mind radikális dzsihadisták. Nos, mit is lehet mindez Izrael számára? Összességében, legalábbis szerintem, ez egy nagyon pozitív fejlemény Izrael számára, mivel az iráni befolyás most ki lett űzve Szíriában, ami egyben azt is jelenti, hogy a liberali Hizbillah számára sokkal-sokkal nehezebb lesz most újra felfegyverezni, mivel a Hizbillah Szíriát használta az iráni fegyverek Libanonba küldése számára, átküldése számára, az iráni befolyási sávon keresztül, Irakon és Szírián keresztül. A fejlemény tehát jó részt pozitív, de ugyanakkor elég nagy kockázatokkal is jár. Az igaz, hogy az új szíriai rezsim valószínűleg nem tervez összecsapni Izraellel, legalábbis nem a belátható jövőben, de nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, főleg, hogy az új szíriai rezsim dzsihadista múlttal rendelkezik, és nagy valószínűséggel olyan jövővel is, és egyáltalán nem biztos, hogy patronusát, a nem nagy Izrael barát Törökországot nem érdekli, hogy biztonsági aggályokat okozzon Izraelnek a további jövőben, további évtizedekben. Ezért az Assad rezsim bukását követő napokban az izraeli légierő példátlan bombázási hadjáratot indított, amelyek során felszámolta a szíriai hadsereget, az Assad rezsim egykori hadseregének fegyverkészleteinek nagy részét, beleértve mindenféle vegyi fegyvereket, hogy nehogy Isten ne a Szíriát elfoglaló dzsihadisták kezébe kerüljön. Ezen kívül Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök, ideiglenes lépésnek nevezett lépésben az izraeli hadsereg elfoglalta az izraeli határ melletti szíriai területen belüli pufferzónát, egy körülbelül 200 négyzetkilométeres területet, hogy megvédje Izraelt a dzsihadisták esetleges jövőbeli támadásától. A lépést Netanyahu valójában ideiglenesnek nevezte, de mint tudjuk, az ideiglenes nagyon hamar állandóval válhat, és a szíriai helyzet miatt kétlen, hogy Izrael a belátható jövőn belül kivonulna a pufferzónából. A pufferzóna ellenőrzésének nagyon nagy jelentősége van, mivel azon belül található a Hermon-hegy csúcsa, a Levant legmagasabb pontja, amely 2814 méter magasságra emelkedik, és Damaszkuszra, Dimaskra, valamint Libanon és Szíria hatalmas területeire néz rá. Ennek a pontnak az ellenőrzésének fontossága nem csak az Izrael számára biztosított kényelmes védelmi pozíciójában rejlik, hanem abban is, hogy Szíriában és Libanonban hatalmas területekre néz rá, és most sokkal könnyebben azonosítható radarral mindenféle légi fenyegetés, főleg mindenféle hezbollahi drónok, amik a libanoni hegyek felől szoktak általában jönni, és most könnyebben is lehet hírszerzési információkat gyűjteni Libanonról és Szíriáról. Befejezésül itt hagyok lenne linket egy sajtótájékoztatóhoz, amit sajnos copyright miatt nem tudok itt megmutatni, amelyben részt vett az öbölmenti együttműködési tanács főtitkára, valamint Kuwait és Szíria külügyminisztere, és megosztok veletek néhány következtetést, amelyekre az arab tanár amúgy hívta fel a figyelmemet. Jó, remélem megnéztétek a videót, és mire lehet tehát következtetni a sajtótájékoztatótól? Egy, a szíriai kormány és külügyminiszterének diplomáciai folyamatokban való tapasztalatának hiánya meglehetősen szembetűnő, és hogy ő, mint házigazda, meglehetősen kínos. Az újabb szíriai rezsim tagjai inkább katonák vagy terroristák, és kevésbé értenek a diplomáciához. Egyelőre kevésbé tudják, hogyan kell a diplomáciai játékot játszani a regionális arab mezőnyben, és a régi országok, a Szaúd-Arábia, meg Kuwait, meg összes az ország, megpróbálnak velük játszani, hogy hozzáadják őket mindenféle szövetséghez és regionális érdekeknek a szövettéhez. Kettő, a videóban az öbölmenti együttműködési tanács vezetője azt követeli, hogy Izrael vonuljon ki az izraeli Golán fennsíkból, amit az 1967-es hadnapos háborúban foglalt el Szíriától. Ez fontos hangsúlyt fektet a változó regionális szövetségekre, és érdekes megnézni, hogy Kuwaiton kívül kik vannak még a tanácsban. Spoiler, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Katar és Amán. 3. A szaudi arab szunnita szövetségesek folyamatosan hangsúlyozzák az irániakkal és a nem arab törökökkel szembeni ellentétüket. Ez folyamatosan ki van emelve a sorok közt. Természetesen a szír rezsim, az új szír rezsim, a HTS, nagyon tartozik a törököknek, a nagy patronoknak, de az arab tengely ilyen vagy olyan módon továbbra is igyekszik megszilárdítani magát az idegenekkel szemben, és ezért sokan beszélnek köztük arról, hogy az arab testvériség, meg az idegenek ellen, meg hogy arab, meg arab, meg arabok vagyunk, meg milyen jó, meg arabok, meg hulló. Na, ezzel végig is ért a mai fejezetünk. Köszönjük szépen, és sokan jazilen, hogy velünk tartottak. Iratkozzanak fel a csatornára, kövessenek minket az oldalunkon, a Facebookon és az Instagramon. Más szalámé, és viszontlátásra a következő fejezetekre.